egyedüli tulajdonosa. A bestia fékezhetetlen vadsága sok bajt és kellemetlenséget okozott neki az úton, de végre is sikerült Párizsba hoznia és lakásán elzárni úgy, hogy a szomszédok kényelmetlen kíváncsiskodását elkerülje. A hajón egy szálka fúródott az orángután lábába, csak arra várt, hogy ez a sebe begyógyuljon, azután jó pénzért el akarta adni. Egy éjszaka, azaz pontosabban a gyilkosság hajnalán, vidám matróz mulatságból hazaérve, a majmot hálószobájában találta, ahova a szomszédos kamrából tört be, pedig a kamra biztos zárkának látszott. Kezében borotva, pofája beszappanozva, így ült, borotválkozása készen a tükör előtt, ahogy ezt a kamra kulcsukán át leskelődve gazdájától tanulta. A matróz a szobába lépve egy pillanatra azt se tudta, mit évő legyen. Meghökkenve látta a vad természetű állat kezében a veszedelmes fegyvert, melyet használni is tudott. Hirtelenében nem jutott más eszébe, mint hogy az ostorhoz nyúl, amelyel a vadat máskor legféktelenebb kedvében is megszokta zabolázni. Utána kapott, de az orángután észrevéve szándékát hirtelen felugrott, az ajtónál termett, leszaladt a lépcsőn, és egy nyitva felejtett ablakon át kivetette magát az utcára. A francia kétségbe esve utána. A majom a borotvával hadonászva néha meg-megállt, visszasandított üldözőjére, de mikor az a közelébe ért, fürgén újra elinalt. Így fogocskáztak hosszú ideig. Még hajnali 3 óra sem lehetett, az utcák kísértetiesen üresek voltak. Egyszerre csak, mikor egy sikátoron a Morg utca mögé értek, a menekülállat figyelmét világosság ragadta meg. A 4. emeletről Madame Lespanágy szobájából tört az utcára a fény. A ház felé iramodott, egyenesen neki a villámhárítónak. Hihetetlen ügyességgel felkúszott rá. Felkapaszkodott a kitárt rácsos félrádban, és egy lendülettel az ablakon át az ágyon termett. Az egész egy percig sem tartott. Az ablaktábla megint kicsapódott a szobába ugró orángután lendületétől. A matróz meghökkenve, de ugyanakkor örömmel is látta ezt. Minden reménye megvolt ahhoz, hogy könnyen elfoghatja, mert a csapdából, amelybe beleesett, alig ha menekülhet, csak ha nem a villámhárítón. De ennek az alján egyenesen a karjába fut. Másrészt aggodalom fogta el. Mit művel ez az állat a házban? És sietve ő is elindult a villámhárítón, hogy utolérje a szökevényt. Villámhárítón felmászni nem valami nehéz, különösen egy matróznak nem, de mikor felért az ablak magasságába, egyszerre csak ott volt a nincs tovább. Csak lógott, és azzal kellett beérnie, hogy belessen a szobába. És a pillantás, amelyet a szobába vetett, olyan halálos rémülettel töltötte el, hogy ilyettében majdnem eleresztette a villámhárítót. Ekkor támadt az a rettenetes sikoltozás, amely felverte álmukból a Morg utca lakóit. Madame Lespanály és leánya hálóöltözetben éppen azzal foglalatoskodott, hogy a vasládikából, melyet a szoba közepén találtak a gyilkosság felfedezése után, bizonyos iratokat vegyen ki. A ládikó nyitva volt, tartalma szétszórva hevelt a földön. A két áldozat valószínűleg háttal ült az ablaknak, és az orángután megjelenését nem vette rögtön észre. Bizonyos időnek kellett eltennie a sikoltozásig. Az ablaktábla csapódását bizonyára a szélnek tulajdonították. Mikor a matróz benézett, a hatalmas állat éppen az idősebb hölgyet ragadta meg a hajánál fogva, ki volt bontva fésülködés után, és a borvéi mozdulatait utánozva arca előtt hadonászott. A lány ájultan élettelenül terült el a földön. Az öregasszony viaskodott, sikított, ez alatt tépte ki a bestia a haját. Ez a dulakodás vadította meg az állatot, és változtatta a düvé, valószínűleg békés szándékát. Izmos karjának egyetlen mozdulatával szinte lemetszette a fejet a törzsről. A vérlátása haragját tombolásra fokozta. Fogát csattogtatva, tüzet lövelő szemmel az ájult lánynál termett. Borzasztó körmeit a nyakába vágta, és ki sem engedte a szorításából, míg csak utolsót nem lélegzett. Kutató vadpillantása ekkor az ágy fejére esett, és ott az ablakon át megpillantotta gazdáját, akinek arca megdermett a borzalomtól. A retteget ostor juthatott eszébe, mert dühe, legott félelemmé változott. Ludasnak érezte magát, és mert a megérdemelt büntetéstől tartott, el akarta tüntetni véres cselekedetlen nyomait. Izgatott idegességében fel alá ugrált a szobában, össze-vissza dobálta és törte bútorokat, kiráncigált az ágyból a párnákat, majd megragadta a lány holttestét, benyömöszölte a kéménybe, ahol később megtalálták. Visszaugrált az öregölcsöz, és testét felkapva, egyszerűen kivágta az ablakon. Mikor a majom megcsonkított terhével az ablakhoz ért, a matróz rémülten húzódott vissza a villámhárítóhoz, inkább csúszott, mint mászott lefelé. Hazarohant, és remegve a véres gyilkosság következményeitől, még örült, hogy megszabadult, és sorsára hagyta az orángutánt. A szavak, melyeket a lépcsőn felrohanó emberek hallottak, a francia matróz borzalommal és rémülettel telt szavai voltak, amelyek beleszövődtek a vadállat ördögi csaholásának érthetetlenségébe. Sok mondanivaló már nincs. Az orángután valószínűleg a villámhárító menekült el, mielőtt betörték az ajtót. Az ablakot bizonyára becsapta maga mögött, gazdája később maga fogta el és adta el busás áron az állatkertnek. Miután a körülményeket tisztáztuk, a rendőrprefektus előtt Dupin néhány magyarázó megjegyzése kíséretében